Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Megválasztották az új katolikus egyházfőt, Szent Péter utódát. 14. Leó pápa, május 8-án este, az Abemus pápán bejelentés után kilépett a Szent Péter bazilika középső erkélyére, a sok ezer hívő elé, hogy első ízben mondjon beszédet és adjon Urbi et Orbi áldást. Különleges hírösszeállításunkban most a pápa választás kapcsán és az új katolikus egyházfőről kérdezzük Budapéter plébánost, teológiai tanárt.
Először is nagyon meglepődtem. A Servita templomban befejeztük a szentmisét és a litániát, amikor az egyik hívő bekapcsolta a telefont, és mondta, hogy fehér a füst. És akkor rögtön harangoztunk, és hát utána hát tudtam, hogy hosszabb időt kell várni, úgyhogy hazaindultam, és már a tévében néztem a közvetítést, és amikor bemondták, hogy ki lesz a pápa, úgy kapkodtam a fejemet, hogy ilyen név. A Robertet azt értettem, de hogy utána mi következett, azt nem. Tehát Robert Francis Prevost teljesen meglepetés számomra, de szerintem nagyon sok ember számára. Mert hogy ő egy olyan személyiség, aki nem volt eddig előtérben. Pedig nagyon fontos pozíciókat töltött be, ha arra gondolunk, hogy azért az ágostonos rendnek volt az általános generális a Rómában, vagy arra gondolunk, hogy 2023-tól ő volt a püspöki dikasztériumnak a vezetője, csak ugye az egyszerű emberek ezzel a dikasztériummal nem nagyon találkoznak, hát leginkább a püspököket érinti. Ezért van az, hogy szerintem nagyon sokakat meglepetésként ért ez a választás, de hogyha megnézzük a Szentatyának az életét, akkor azt kell mondanunk, hogy igazából nincs mint csodálkozni. Egy olyan személyiségről van szó, aki hát az egész világot valamiképpen magához öleli, mert hogy Észak-Amerikában, Chicagóban született, az ágostonos rend tagjaként, és főleg amikor generális volt, akkor az egész világ összes ágostonos kolostoráért felelős volt. Közben elküldték vissza Latin-Amerikába, Peruba, hogy ott missziósként, püspökként tevékenykedjen, és utána pedig visszahívják Rómába, hogy ő legyen egy ilyen nagyon fontos dikasztériumnak a prefektusa, a vezetője. Azt kell mondani, hogy egy olyan személyiségről van szó, aki tényleg végig dolgozta az életét, de úgy, hogy mindig háttérben maradt. A megjelenése, hogy megjelent a Szent Péter bazilikának a lodzsáján, látszott rajta a meghatódottság, látszott rajta egy átfellemültség. Szembe kellett néznie azzal a 100 000 emberrel, akik odajöttek az üdvözlésére, és ami engem különösen megdöbbentett, az a névválasztás. 14. Leó. Az egyháznak az életében jó néhány nagyon fontos Leó van, és néhányat szentként is tisztelünk. Első Leót, 9. Leót, de ugye az elődje 13. Leó megint csak egy óriási jelentőségű pápa volt, aki, hogyha megfigyeltük a jelenlegi 14. León a Szentatyának az üdvözlését, hogy békesség legyen mindannyiótokkal, akkor föl lehet benne fedezni 13. Leónak a szellemiségét, aki egy nagyon nehéz időszakban vette át az egyháznak a kormányzását 1878-ban. Amikor megszüntették az egyházi államot, Európa szerte üldözték a katolikus egyházat, amit úgy hívunk szépen, hogy kultúrharc, és ő nagyon ügyes diplomáciával, nagyon nagy szeretettel és empátiával ezeket le tudta szerelni. Amellett pedig szociálisan nagyon érzékeny volt. Ő adta ugye az első szociális enciklikáját az egyháznak, a Rerum Novarumot. Nagyon nyitott volt a modern tudományok irányában. Én elfogult vagyok, de hát ő volt az, aki megnyitotta a vatikáni levéltárat a kutatók előtt, és ezzel óriási lehetőséget adott arra, hogy a múltunkat, a történelmünket jobban föltárjuk. Tehát mindenképpen azt kell mondani, hogy egy olyan személyiség került most a Szent Péter utódjának a székébe, akire nagy reménységgel nézhetünk. Az, hogy a nyitó beszédében megköszönte Ferenc pápának, aki azért egyengedte az útját, de megköszönte a bíboros testvéreknek is a bizalmat. Ez mind-mind azt mutatja, hogy ő valóban a béke embere szeretne lenni, aki el akarja simítani a világban és az egyházban lévő ellentéteket vagy feszültségeket.
Első beszédében kiemelte még a békén túl a missziót, a szinodalitást, és együtt imádkozta a világ népével az Üdvözlégy Mária imádságot. Mire utalnak ezek?
Egyrészt arra, hogy folytatni szeretné Ferenc pápának a szinodális útját. Tehát egy olyan egyházat képzel el, ahol sokkal nagyobb szerepe van a párbeszédnek, illetve az, hogy amit Ferenc pápa is hangsúlyozott, hogy mindenkit meghallgatni. És utána ezekből a bejövő információkból alakítjuk tovább az egyháznak az életét. Ugyanakkor azonban mindig ugye Krisztusra hivatkozott, és nem szabad elfelejteni, hogy a jelmondata, amit választott, az, hogy benne egyek vagyunk. Ez a benne ugye Krisztusban. Hogy Krisztus közösségében mindannyian egy szeretett közösséget kell, hogy fölépítsünk, aminek természetesen a béke az alapja.
Különleges hírösszefoglalásunkban a pápa választás kapcsán és az új katolikus egyházfőről kérdeztük Buda Péter plébánost, teológiai tanárt. Hírösszefoglalónk végén az időjárásról. Tovább szakadozik, csökken a felhőzet. A nyugati és középső ország részben maradnak az erősen felhős borult tájak. Fokozatosan mindenütt megszűnik a csapadék. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 4 és 9 fok között valószínű. Híreinket hallották.
Győzelemről énekeljen napkelet és napnyugat. Millió szív összecsengjen, magasztalja az Urat. Győzelemről szálljon bölgyön tengeren,
A nap verse.
Dzsida Jenő. Mária szobra a kertben. A kertben áll. Bús, széteső. Belepi burján, mossa eső. A szitáló lassú cseppek orra hegyéről lecsepegnek. Az embereknek Krisztust adott. Az emberek közt elhagyatott.
Dzsida Jenő Mária szobra a kertben című versét Fehér István mondta el. Dzsida Jenő 1907-ben született. Korai ifjúságától kezdve költőnek készült. Benedek Elek fedezte fel és indította el a pályán. 23 és 27 között a Cimbora című folyóiratban jelent meg a legtöbb verse és műfordítása. 27-től a Pásztor tüzet szerkesztette. 28-ban adták ki első verses kötetét Leselkedő magány címmel. Második könyve a Nagycsütörtök 33-ban jelent meg. Talán már születése, de kisgyermekkori betegsége óta biztosan súlyos szívbeteg volt. 38-ban meghűlt, hónapokig kórházban feküdt, de életét nem sikerült megmenteni. Június 7-én hunyt el Kolozsvárott. Utolsó kötete az Angyalok citeráján még ebben az évben, de csak halála után jelent meg.
A Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Andante. Komoly zenei kalauz a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm komoly zenei műsorunk minden kedves hallgatóját. Az adás szerkesztőjét Kovács Krisztinát hallják. Mai műsorunkban Csajkovszki pályáját mutatjuk be. A zeneszerző az orosz romantika egyik leghíresebb alakja. A komoly zene fontos újítójává vált érzelmekkel teli szimfóniáival, balettjeivel és operáival. Természetes és kecses ritmikájú művei tele vannak könnyedséggel, érzelmekkel és olyan elragadó dallamokkal, melyek ismerősen csengenek a legtöbb hallgató fülében. A 19. század végének vezető orosz zeneszerzője Pjotr Iljics Csajkovszki 1840. május 7-én született. Apja az állami bányák felügyelője volt, anyja félig francia származású, gyermeküket is francia nevelőnő gondjaira bízták. Csajkovszki zenei érdeklődését nem támogatták, úgy gondolták, hogy a muzsika ártalmas az izgága gyerekre. 1850-ben Szentpétervárra költöztek, s őt igazságügyi iskolába íratták. Ezekben az években zenei nevelése csak az iskolai ének, zongora és összhangzattan órákból állt, rendszeresen járt viszont operába. Amikor 1854-ben anyja kolerában meghalt, hogy bánatát enyhítse, írt egy keringőt zongorára. 1862-ben beiratkozott a Pétervári konzervatóriumba. Igazságügyi minisztériumi beosztását csak hamar otthagyta, s elmerült a zenében. Első művét Osztrovszki Vihar című drámájához írt nyitányát, tanára Anton Rubinstein még felszínesnek tartotta. Mégis 1865-ben Rubinstein fivére Nikolaj összhangzattan tanári állást kínált neki Moszkvában. Ekkori művei az Ötök nevű csoport zenéjével rokoníthatók. A Balakire vezette muzsikusok Glinka törekvéseit folytatva az orosz népzenén alapuló új zenei nyelvet akartak teremteni. Rómeó és Júlia fantázia nyitánya, Vakula a Kovács című vígoperája is közel állnak Balakirev népi ihletésű zenéjéhez. Csajkovszki idegösszeomlást kapott, majd hisztérikus munkalázban komponálta a negyedik F-moll szimfóniáját, a Hattyúktava balettet, és elkezdte nagyoperáját az Anyegint. 1876-ban levelezést kezdett egy tisztelőjével, Nagyesda von Meckkel. A gazdag özvegy elegendő évjáradékot juttatott neki, hogy feladhassa tanári állását, és egész idejét a komponálásnak szentelhesse. A bőkezű életjáradék intenzív munkára sarkalta, ekkoriban írta a D-dur hegedű versenyt, a C-dur vonós szerenádot, az olasz kapricsót és az 1812 nyitányt. Csajkovszki hegedű versenyét 1878 tavaszán komponálta, s jó barátjának, Auer Lipótnak dedikálva jelentette meg. Auer a hegedű szólam bizonyos részeit hangszerszerűtlennek találta, és szerette volna átdolgozni, de nem volt rá ideje. Így az 1789 márciusára kitűzött bemutató elmaradt, s híre ment, hogy Csajkovszki hegedű versenye játszhatatlan. Végül az orosz származású Adolf Brodsky mutatta be 1881-ben Bécsben Richter János vezényletével. A mű első tételének formai érdekessége, hogy a hosszú bravúros kadenciát a szólista nem a tétel legvégén, hanem a kétharmadánál, mint egy a visszatérésre való rávezetésként játsza el. A kancsonetta feliratú lassú tételt a fúvósok színpompás hangzású bevezetője indítja, s majd ez vezet rá a szünet nélkül következő fináléra is, amely a nyitótételhez hasonlóan felvonultatja a 19. századi hegedűjáték teljes technikai arzenáját, s könnyed rondó témájával és dudakíséretes, rusztikus epizódjával rendkívül hatásos kicsengést ad a műnek. Most a D-dur hegedű verseny első tételét hallhatjuk Baráti Kristóf és a Nemzeti Filharmonikusok előadásában.
Thank you.
hangzott Csajkovszki D-dur hegedű versenyének első tétele Baráti Kristóf és a Nemzeti Filharmonikusok előadásában. A rendkívül népszerű C-dur vonós szerenádot 1880-ban írta Csajkovszki, mint maga vallotta, belső kényszernek engedve, s a műbe valósággal beleszeretve. Alig bírta kivárni a bemutatót. Ez 1882. januárjában Moszkvában zajlott le hatalmas sikerrel. A valcert nyomban megismételtette a közönség. A darab máig nem szűnő népszerűségét nyilván annak köszönheti, hogy szerzője a német romantika bensőségét és a francia zenekari muzsika kellemét sikeresen egyeztette össze az orosz népzene hangvételével. Most a C-dur vonós szerenád második tételét halljuk a Liszt Ferenc kamarazenekar előadásában. Hangzott Csajkovszki C-dur vonós szerenádjának második tétele a Liszt Ferenc kamarazenekar előadásában. 1885-ben Csajkovszki a Moszkva környéki Majdanovóban telepedett le. 1888-ban európai hangversenykörutat tett, amelyen maga vezényelte műveit. Ezután írta a második Puskin operáját, a Pikdámát, majd a Csipke Rózsika balettet és az ötödik Émol szimfóniát. Ez utóbbi darabok egyre feszültebbek és indulatosabbak, tele vannak hisztérikus újongással és neurotikus reménytelenséggel. Angliában és Amerikában dirigálta a népszerű bémol zongora versenyét és negyedik szimfóniáját. A Diótörő balett zenéjéből írt Suite viharos sikeresen tudta azonban megállítani hanyatlását. Idegállapota tovább súlyosbodott, amikor Nagyesda véget vetett levelezésüknek és az évjáradéknak is. A Pik dáma jogdíjai biztosították számára a megélhetést, és ekkor már állami nyugdíjat is kapott, de a szakítás okozta lelki sérülést nem tudta kiheverni. Utolsó művét, a hatodik H-moll patetikus szimfóniát 1893. októberében vezényelte Szentpétervárott, de a darab hűvösebb fogadtatása csalódást okozott neki. A zeneszerző 1893. november 6-án halt meg Szentpétervárott. Csajkovszki személyisége elválaszthatatlan zenéjétől. Életműve elfojtott érzések egyszer elbűvölő, máskor külsőséges kifejezése. Lirikus drámáiban a szereplők érzésvilágát kifejező zenei jellemrajzzal tárja fel. Kétségbeesése a kor hatalmas alkotásában, a hatodik szimfóniában tetőzik. Zenéje a dallam és a képzelet gazdagságát, a hangszerelés iránti rendkívüli érzékét mutatja. Késői műveiben elvetette a tudatosan orosz nemzeti jelleget, s a nyugati romantikához közeledett, ám érzelemvilága nem kevésbé orosz, mint az ötöké. Megítélését sokszor a divat szabta meg. A közönség szerette, sok szakértő viszont kétségbe vont a zenei értékét. Vitathatatlanul ő a klasszikus balettzene legnagyobb mestere. Szimfóniái nem egyenletesek, de mind tartalmaz értékeket. Befejezésül hallgassuk meg a már említett hatodik H-moll patetikus szimfónia harmadik tételét a Philadelphia zenekar előadásában Ormándy Jenő vezényletével.
Thank you.
elhangzott Csajkovszki 6. H-moll patetikus szimfóniájának 3. tétele a Philadelphia zenekar előadásában Ormándy Jenő vezényletével. Kedves hallgatóink, ezzel komoly zenei műsorunk végéhez értünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak. További tartalmas rádiózást kívánunk.
A Szent István Rádió komoly zenei kalauzát, az Andantét hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánok!